Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Klaus Johannis államfő megpályázza a NATO főtitkári tisztséget, a legfőbb versenytársa Mark Rutte leköszönő holland kormányfő lehet. Románia elnöke vezetheti a jövőben a NATO-t, azt a NATO-t, amelynek a főtitkár helyettese jelenleg román állampolgár. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, de szó lesz Románia és a NATO vonatkozásában arról is, hogy Európa legnagyobb NATO támaszpontjává válhat a Konstanca megyei 57-es Mihail Kogolnicsianu légi támaszpont, amelynek a bővítésére hatalmas összegeket szánnak, 2,5 milliárd eurót. És azt sem kerülhetjük meg, hogy milyen a NATO. Biztonság vagy kockázat növelő fejlemény a katonai szövetség bővítése, és mit tehetnek a NATO tagállamok katonái mondjuk Ukrajnában, ahová küldené őket Emmanuel Macron, francia elnök. Dr. Szenes Zoltán, Magyarország korábbi vezérkari főnöke, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket csütörtök délben rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Egy ideje beszélünk Klaus Johannis államfő NATO álmáról. Krisztián Pürvulescu, román politológus, a román államfőt egy sakk nagymesterhez hasonlította, aki mindig gondosan előkészíti a lépéseit. Nos, elő lehet készíteni egy NATO főtitkári posztnak az elfoglalását?
Hát kell előkészítés, mert ugye ahhoz, hogy jelöljék, tehát formálisan jelölt legyen, ahhoz nyilvánvaló jelentkezni kell, vagy valamilyen módon tudatni kell a NATO vezetői politikai közösséggel, hogy vannak ilyen ambíciói. És hát mivel az elnök úr egyben hát ugye a román politikai kormányzati felépítés szerint ő ugye a csúcs találkozó részt vesz, tehát nagyon komoly erős köztársaság elnök külbiztonság és védelemkülönböző tekintetében, tehát őnek vannak személyes tapasztalata is, fontos időzetmondó játékos a román politikában, de előkészítés kell, hiszen ahogy említette is a felvezetőben jelenleg két hivatalos jelölt van, és még nem tudjuk, hogy esetleg lesz-e más valaki, mert ugye a jelölések ezek csak hirtelen fölbukkannak.
A szokás jog szerint a főtitkár, a NATO főtitkár személyéről az összes tagállamnak egyet kell értenie. Kire számíthat Klaus Johannis államfő?
Hát ezt nem tudom, mert ugye itt a helyzet az, hogy mind a két jelölt kiváló. Tehát a holland miniszterelnök is, aki a 2010-től miniszterelnök, a Johannis köztársaság elnök, aki a 2014-től, más-más régióból vannak, de ugye ezekben a felsőbb, ugye a NATO felső vezetőkörben jól ismertek, de ugye itt a döntéseknél mindig legalábbis nézzük a NATO főtitkári történetet, ugye NATO főtitkár 1957-től van, magát a posztot 52-vel hozták létre, de 1957-ig a NATO úgy működött, mi jelenleg az EBSZ, tehát külügyminiszteri éves rotációval, és akkor mindig a külügyminiszter vezette. Amikor létrehozták a pozíciót 52, hogy a napi ügyek jobban menjenek, meg a tervezés, meg minden, hogy bővült a NATO feladatrendszere, akkor a főtitkár 57-ig helyettesként vett részt az üléseken, és akkor 1957-ben létrehozták ezt a csúcs találkozót, amin ugye minden országból a politikai berendezkedéstől függően a külbiztonság védelem politika vonatkozásában a legmagasabb közjogi méltóság vesz részt, ugye a köztársaság elnökök, vagy elnökök, illetve miniszterelnökök. És 57-től a NATO főtitkár vezeti ezt a Észak-Atlanti tanácsnak ezt a formátumát, de minden Észak-Atlanti tanácsülés, tehát a heti nagykövetüléseket ő vezeti, a külügyminiszterüléseket ő vezeti, a védelminiszterüléseket ő vezeti, a csúcs találkozókat ő vezeti, és még több más nagyon fontos döntéshozató szervet, például a NATO nukleáris tervezési csoportot. Tehát egy nagyon fontos vezető a szövetségben, ezen ki ő a nemzetközi kapcsolatokban, médiában, ő a NATO fő képviselője, illetve kommunikátora, és az ő munkáját, és ez a harmadik nagy feladata, ugye egy nagyon erős, hát 1100-1300 fős nemzetközi törzs Brüsszelben a NATO központba támogatja. Tehát komoly figura. Na most a jelölés az nem úgy van, mi mondjuk a katonai bizottság, én mondjuk a katonai bizottság tagja voltam, akkor itt is megválasztottuk a katonai bizottság elnökét, az úgy történt, hogy katonai bizottság ülés volt, akkor két jelölt, két ország, és elkezdtünk szavazni. És akkor végül az lett a katonai bizottság elnöke, aki legtöbb szavazatot kapta. Na most a NATO főtitkára ez nem így van, hanem egy jelöltnek kell a végén maradnia, aki teljes mértékben élvezi a valamennyi tagországnak a bizalmát, és ugye a fölröppenő vagy hivatalosan jelöltek szerint az lesz, aki végül minden tagországnak a támogatását elnyeri. Emlékezzünk talán tavaly, amikor a dán miniszterelnök asszonynak felvetődött a neve. Tehát ez állandóan mozog. Tehát hogy ki lesz, az igazából nehéz kitalálni, mert mind a két ország esetében, tehát Románia is és Hollandia, mind a kettő ország nagyon jól teljesít a NATO-ba. Tehát az a követelmény, hogy lehetőleg olyan országból jöjjön, amelyik biztonság hozzájáruló, nem fogyasztó, ugye ez, hogy legyen hitele a delegálásnak. Ez ugye mind a két ország esetben adott, mind a két ország erősen atlantista, erős amerikai kapcsolatokkal, ez is adott. Itt mondjuk a román jelöltet, vagy a román, illetve a holland, tehát a két jelöltet nézzük, ez lehet előny, meg lehet hátrány is, nevezetesen, hogy tehát a konfliktussal, háborúval szomszédos ország, ez ugye előny is, de azért lehet hátrány is, mert lehet, hogy történelmi okok miatt a helyzetértékelés szubjektívabb, mint mondjuk a hagyományos nyugati országokban. És ez mondjuk lehet előny a holland jelölt esetében, hogy ő távolabbról látja valóságosan is, és fizikailag is, meg egyébként is. De hogy igazából ki hogyan támogatja, ezt nehéz megítélni. Azt lehet tudni, hogy tekintettel, hogy a Rutte miniszterelnök jelölése ez korábban indult, hogy őt ugye nemrégen jelentette be, talán múlt héten a Franciaország, hogy támogatja Egyesült Államok, a teljes északi szárny országok, tehát ott határozott támogatás van.
Igen, tehát de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a holland, leköszönő holland kormányfőt a NATO erős tagállamai, Amerika, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Lengyelország nyilvánosan is kimondta már, hogy támogatja.
Igen.
Azok, akik ellenzik, azok a kisebb országok, elnézést a kisebb kifejezésért. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere itt Sepsiszentgyörgyön mondta el azt, hogy ők nem Mark Rutte-t támogatják, hanem Klaus Johannis államfőt. Bulgária szintén Klaus Johannis államfőt támogatja, és ezek a támogatások igazából, én ahogy látom, nem annyira Klaus Johannis mellett vannak, hanem sokkal inkább Mark Rutte ellen.
Jó, de ez mindig így van minden személyi dologban. És akkor még hozzáteszem, hogy általában, amikor a NATO főtitkári jelölések vannak, tehát azt is fontos tudni, hogy 2009-ig a NATO főtitkár az vagy külügyminiszter volt, vagy védelmi. 2009 volt az első év, amikor miniszterelnök Rasmussen dán miniszterelnök lett, és azóta, hogy a Stoltenberg most már 10 éve csinálja miniszterelnök. Most ugye az újdonság az ő jelölésében, hogy köztársasági elnök, mert ugye ilyen főtitkár még nem volt. De a visszatérve a jelölésről, mivel ugye ez egy észak-atlanti, ez mégis európai ügy, tehát igazából itt ilyenkor a felső szintű jelöléseknél még az Európai Uniós humán szemügyek is napirenden vannak, mert ugye jön az Európai Uniós választás, kik lesznek az új vezetők. Tehát igazából nagyon sok dolog zajlik egyszerre, mert a legvégén, ugye elindul az a, mondjuk ha maradunk a két jelöltnél, jön a jelölés, hogy akkor én kit támogatok. És akkor ugye elhangzottam, a legnagyobb államok már letették a voksot a Rutte mellett, bár megjegyzem, hogy amikor ők voksoltak, akkor még nem volt ismert a román elnöknek az ambíciója. Tehát az is változtat. De ha feltételezzük, hogy maradnak a korábbi álláspontjuk mellett, akkor jönnek a kisebbek, akik egy darabig tartják az álláspontot, és akkor utána a nagy partnerek, akik szövetségbe, együttműködésben, mindenféle dologban közel vannak egymáshoz, ezt előbb-utóbb átveszik a nagy partnernek az álláspontját. És akkor a kérdés az, hogy ki van az a legvégén, aki abszolút nem akarja. Tehát, hogy, és ugye itt már ezek nagyon éles dolgok, mert egy konkrét példát tudok mondani, ez is ilyen NATO történet, ugye 2009-ben a Rasmussen lett a Rasmussen dán miniszterelnök lett az egyszem jelölt, és egy ország, ugye Törökország nem akarta, mert ugye 2005-ben a karikatúrák, a Mohamed karikatúrák azok Dániából indultak, és ugye emiatt a muszlim világ őt nem akart elfogadni. És akkor több hónapig ment a vita, még végül meggyőzték a törököket, és egyetértettek cserébe egy NATO főtitkár helyettesi posztért, meg elmondták, hogy egy darabig, amíg el nem felejti a muszlim világ ezeket a dolgokat, addig ő nem tud eljárni mondjuk az alaptérség, arab államai alaptérségben, mint vezető, mert nem fogadják el, és akkor a NATO főtitkár helyettesnek kellett, azt ez két évig tartott, NATO főtitkár helyettes ment a térségbe. Tehát visszatérve itt ez úgy működik, hogy a legvégén el kell dönteni, és ilyenkor a nemzeteknek többféle lehetőség van. Tehát nálunk például én át tudok képzelni, hogy ez a dolog egy csomagba lesz mondjuk a bizottság elnöki poszttal. Tehát mérlegelni kell a kormánynak, hogy mind a két helyen azt mondja, hogy nem, a többséggel szemben, vagy egyik helyen azt mondja, hogy igen, a másikon nem, hogy valami nyeresége legyen a dologból. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ugye ezek zömi, mert ezek döntő többségében a háttérben zajlanak, tehát igazából motivációkat nem tudjuk, de azt látjuk, és ugye most lesz a 14. főtitkár, tehát azért vannak tapasztalatok, egészen az első főtitkártól, akkor ugye Lord Ismay, brit miniszter, Commonwealth miniszter, de meg ugye volt tábornok volt, ott is hatalmas viták voltak, ott ugye portugál jelölt, meg hogy most brit legyen, vagy más nemzetiségi, mert a NATO főtitkár az így alakult ki történelmileg, hogy európai politikus. Ennek meg ugye az az oka, hogy amikor NATO alakult, az amerikaiak a két hadászati főparancsnoki posztra, az Európai Unió, tehát a SECU, illetve annak idején az Atlanti főparancsnoki posztra igényt tartottak, és azt mondták, hogy őt ezt mindenáron tartják, cserébe európaiak jelölhettek főtitkárt. És azért lett brit a főtitkár, mert a britek abban az időben favorizálták az Atlanti főparancsnokságot. Ugye erős a brit haditengészet, az mindig ugye Európában legrégebb és nagyon erős. De végül is ez lett a kompromisszum. Tehát visszatérve az alapkérdésre, hogy persze most nagyon sok ország mondja, hogy igen, de ez a legvégén leegyszerűsödik, és el kell dönt, hogy igen vagy nem. És akkor még egy példát mondok hozzá, hogy ez hogy változik, hogy itt volt tavaly a vilniusi csúcs, és ugye Ukrajna a NATO tagsága. És hogyha valaki emlékszik rá, ugye a Zelenszkij elnök a csúcs előtt körülbelül egy héten belül végigkirándult egy fél tucat országot, vagy még többet, beleértve mondjuk Bulgáriától egészen Csehországig, meg. És ugye minden ország támogatta. Azt mondta, igen, NATO-tag szeretném, hogyha NATO-tag lenne Ukrajna. És akkor mi lett a döntés? Hogy nem, a két legnagyobb azt mondta, hogy nem. Tehát ez nehéz kiszámítani. Azt szerintem helyes politika, hogyha ugye jelezte az ambícióját, és ezen dolgozni kell. Tehát igazából dolgozni kell, és ugye népszerűsíteni, Románia törekvéseit bemutatni, amit elmondott a felvezetőben, hogy micsoda hatalmas fejlesztések vannak, mert ugye így lehetne megnyerni, de megint visszamegyek az alapkérdéshez, hogy kérdés az, hogy a legnagyobb hatalmak, amelyek már nyilatkoztak a holland miniszterelnök mellett, megváltoztatják az álláspontjukat. Mert ha nem változtatják meg, akkor szerintem az esély az kisebb lesz, mert egy idő után el kell jutni az egyenlőtig.
A nyugati jellemzők azt is mondják, hogy a háború kontextus, a geopolitikai helyzet nem a legjobb időpont arra, hogy Klaus Johannis államfő megossza a tagállamokat. Mert hogy azt mondják, hogy a bejelentkezésével a NATO főtitkári posztért zajló versenybe tulajdonképpen megosztja a NATO tagállamokat.
Hát én megosztásról nem beszélek, hát azért tulajdonképpen ez is egy verseny. De az kétségtelen, tehát nem ilyen értelemben értek egyet ezekkel a nyugati elemzőkkel, hanem olyan értelemben, hogy ugye átlátjuk a háború dolgait, ugye, főleg ugye most az utóbbi időben, mióta Egyesült Államoknál van ez a bénakacsa dolog, nem tudják eldönteni, és ugye megszűnt gyakorlatilag a, az amerikai fegyveres haditechnikai támogatás Ukrajnának, hogy hatalmas teher van az Európai Unión és az európai nagyhatalmakon, és ugye a legkülönbözőbb nézetek kapnak lábra, lásd ugye Macron elnöknek ez, hogy küldjük NATO csapatokat. Tehát ilyenkor, amikor józanságra van szükség, illetve megfontoltságra, illetve relatíve mondom semleges, tehát bizonyos tartózkodó álláspontra, az nyilvánvaló, hogy egy kelet-európai jelölt, az attól kevésbé várható el, mert ugye történelmileg érintett. Ugye korábban voltak ilyen jelölések, hogy legyen hölgy, biztos emlékszik rá, volt egy időszak, amikor négy női név is fölmetődött.
Hát igen, 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 most is ott van talán a Kaja Kallas.
Igen, de már nem. Mert ugye ráadásul ugye mondjuk Romániának nincsenek ilyen szélsőség, tehát nincsenek szélsőséges nyilatkozatok, amit én olvasom a nemzetközi sajtóba. De például azért a Baltikumból, lengyelektől, most utóbbi időben már a németektől, és azért jönnek olyan javaslatok nagy emberektől, tehát úgy értem, hogy politikusoktól, amelyeknek a hátterét ugye lehet kommunikációhoz, vagy bármilyen szempontból lehet, de összességében nem találkozik a szövetség összérdekeivel. És az nem cél, hogy olyan főtitkár legyen, teljesen mindegy, hogy miniszterelnökben vagy köztársaságban elnökben, de olyan főtitkár legyen, akinél a valószínűség nagyobb, hogy vehemensebben áll hozzá ez a problémához. Mert ugye másképp látja. Tehát ebből fakadóan ez is egy mérlegelési szempont, de igazából eddig láttuk, mindig a nagyhatalmak döntik el, mert a kisebbek előbb-utóbb csatlakoznak a valamelyik nagyhatalom. Ugye nálunk például, ugye nekünk nagyon erős a kapcsolatunk Németországgal, hát előbb-utóbb nyilván németek is mondják, hogy ezt kell szavazni cserébe. És ez ugye ez egy politikai játék, mit nyerek és mit veszítek, vagy mit veszítek és mit nyerek. És ilyenkor figyelembe kell venni a többi nagy európai tisztségviselő választással kapcsolatos érdekeket is. Ezt Magyarországnak is figyelembe kell venni.
Lezárandó ezt a témát, azt mondjuk el még a hallgatóknak, hogy a Szabad Európa Rádió szerint Klaus Johannis államfő a NATO főtitkári tisztségnek a megcélzásával nyomást akar gyakorolni az Európai Unió erős tagállamainak a vezetőire. Ezt nyersebben úgy is elmondhatnám, hogy zsarolásra használja a bejelentését, azaz ha nem kerülhet a katonai szövetség élére, csak akkor lép vissza, ha megkapja az uniós vezetői tisztségeknek a valamelyikét. Valamelyik. Van tehát egy ilyen vélemény is Klaus Johannis államfő NATO főtitkári tisztségére való pályázásával kapcsolatosan.
Ez azt támasztja, amit mondtam, hogy ilyenkor nem elég csak a NATO fővezető beosztását, hanem együtt kell tekinteni az Európai Uniós fővezető. Ott ugye az Európai Uniónál ráadásul több a vezető, ugye van a tanácselnöke, van a bizottság elnöke, van a parlament elnöke, meg vannak minden meghatározó elnök helyettesek.
A külügyi főképviselője az európai.
Igen. Tehát amíg ugye az elnöknek a helyettesei, tehát ott igazából van legalább 5 vezető pozíció, és hogyha mondjuk így, a Johannes elnök úgy gondolkodik, hogy vagy ez, vagy az, akkor szerintem jól gondolkodik.
Igen, hát az Európai Parlamentnek az elnöki tisztségét nem fogja megkapni, mert hogy nem európai parlamenti képviselő, de haladjunk, dr. Szenes Zoltán, a Magyarország korábbi vezérkari főnöke, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke a mai napra kész vendége, és maradunk még Románia és a NATO kapcsolatánál. Friss hír a médiában, hogy Európa legnagyobb NATO támaszpontjává válhat a Konstanca megyei 57-es Mihail Kogolnicianu légitámaszpont, 2,5 milliárd eurós beruházással. A támaszpontnak minden esélye megvan arra, hogy a NATO pajzsává váljon Oroszországgal szemben, és hát stratégiai szerepe révén Románia letaszíthatja Németországot az európai legfontosabb amerikai katonai bázis szerepéről. Jelenleg ugye a Ramsteini támaszpontot tartják a legfontosabb amerikai bázisnak Európában. Itt afrikai, közel-keleti, kelet-európai, amerikai missziók központjaként működik ez. Hogyan kell néznünk erre a fejlesztésre? Valóban ilyen trónfosztásról kell itt beszélni, vagy nem ez a fontos most itt, hanem az, hogy növelni a NATO védelmi képességeit?
Hát szerintem nem trónfosztásról van szó, itt a képességnövelésről van szó, plusz ugye a mondjuk jelenesebb a Románia ambícióiról, mert ugye ez, amiről most beszélünk, ez alapvetően két oldal amerikai relációval valósul meg.
Igen, de hát ezt mekkora mértékben dönti el Románia, és mekkora mértékben van az, hogy szól Amerika, hogy fiúk, lányok, akkor a Mihály Kogolnicsánú légitámaszponton 2,5 milliárd eurós beruházás lesz, kérem szépen jóvá hagyni ezt.
Hát nyilván Románia is fontos a döntésben, de hogy azt látni kell, hogy egy kicsit kontextusban helyezzük, ugye Románia már régóta a Dél-Kelet-Európa Fekete-tenger nagy szomszéd, tehát igazából régóta nagyon komoly lehetőséget csinál, és bizalmat épít az Egyesült Államok, ott van a balisztikus rakétavédelmi rendszer, ott van korábban, ugye, amikor volt a verseny a C-10-es nehéz szállító repülő ezzel, ami is jellegű a Pápánban is korábban Konstancában volt tervezve, akkor amerikai azitechnikai beszerzések, ugye a legmodernebb repülőgépek, helikopterek, stb. De ugye ez két oldal is, azért hozzáteszem, hogy Lengyelországnál ugyanez a nagy fejlesztés van, amiről most beszélünk, ugyanez, mondjuk ott 2 millió dolláros értékben, de lényegében azt mutatja, hogy ha a NATO, illetve amerikai NATO relációban nézzük, hogy a észak-keleti irány ugye az Lengyelországtól, és Románia pedig a dél-dél-keleti irány, tehát tulajdonképpen két, hogy mondjam, a hadászati, mert ugye ezt úgy hívja, hogy keleti hadászati stratégiai irány, azon belül két olyan irány, amely Oroszország irányába visz, tehát nagyon fontos. De az amerikai jelenlét Németországban, ami ugye történelmek alakult ki, az más típusú, tehát teljesen más, az így van, Rammstein a legnagyobb légibázis, Rammsteinben van ugye a rakétavédelmi központja, általának Rammsteinbe épült az űrközpontja, tehát Rammstein az egy nagy bázis, ugye voltam most többször, de ez nem azt jelenti, hogy meg fog változni, mert már az, hogy akkor Németország trónfosztása, mert ugye Németországnak is van egy nagy szerepe egy esetleges háború esetén, ugye a keleti védelem biztosításába, és Románia az túl közel van a lehetséges fontvonalhoz. Tehát én nem hiszem, hogy ez Németország ellen menne. Az viszont tény, hogy a rendkívül nagy fejlesztés, és az amerikaiak a haditengerészeti vonatkozásból gyors reagáló erők, azok még ott vannak, ott voltak, vagy ott vannak Romániában. Tehát magyarul a román irány az nem csak szárazföld, hanem a Fekete-tengeri, meg földközi-tengeri szempontból is fontos, és ugye itt a bázisfejlesztés az azért kell, mert adott esetben repülővel, tehát légerőúton is el kell érni a légteret, szomszédos légteret, és itt párhuzamosan megy együtt a fejlesztés Románia és Lengyelország között.
Tehát mindenképp egy fontos NATO vagy még fontosabb NATO támaszponttá válik a Konstanca megyei Mihály Kogolnicsánú légitámaszpont. Itt arról is beszélni kell ezzel a fejlesztés, vagy a fejlesztés kapcsán, hogy a NATO szövetségesek elhúzódó háborúra számítanak a NATO közvetlen közelében, és igyekeznek felkészülni az elrettentésre?
Igen, hát ugye ez hivatalos politika. 2014-ben, amikor volt ugye úgy mondjuk, hogy ukrán válság, az amerikai az első ukrán háború, de lényeg az 2014-től a NATO elsősorban a védelmet erősítette, és az elrettentés, a deterrence, az tulajdonképpen csak 2018-tól, amikor hivatalosan deklarálták, stratégiairányba jött be, de nem volt annyira erős, mert ugye senki nem hitte el, még a CIA jelentések vagy javaslatok ellenére se, hogy háború lesz. És ugye most a NATO azt mondja, hogy azért kell erősíteni, hogy az Oroszországnak még véletlenül se jusson eszébe, hogy megtámadja a szövetséget, mert ugye akik közel vannak, ugye megint mondom, baltiak, lengyelek elsősorban, néha románok, de ők ugye folyamatosan mondják, hogy ha most gyorsan legyőzi Ukrajnát és eléri a céljait, akkor néhány év után előre kap, 3-5 év, 10 év, és akkor megy tovább ez az ünnep közel külföld kapcsán, tehát a volt Szovjetunió területe, talán leszámítva a Baltikumot, hogy azokon a területeken ő szeretne magának egy olyan zónát, egy ilyen semleges puffer zónát, ami biztosítaná, vagy garantálná az orosz érdekeket. És ebben van persze ez ugye mindig a NATO is a katolikus gondolkodás az a legrosszabb változatra készül, de ebben van racionalitás, mert ugye most a Putyin elnök, amikor megválasztották, Az egyik fő üzenete a beszédének az volt, hogy hadsereget megerősíteni, új haderőt építeni. Az ország működési rendszerét, közigazgatási, regionális stb. Rendszerét frontot járt tapasztalt emberekre kell bízni. Tehát, ahol vannak történelmi félelmek, ott ezt teljesen jogos, ezt mondják, és ebből fakadóan a háború kérdése, az eszkaláció kérdése az egy központi probléma. És ugye a NATO főtitkának megint visszatérek a pozícióhoz, hát egyensúlyozni kell itt. Tehát figyelni kell a nemzeti álláspontokat, mert a NATO döntéshozatal pedig abból fakadóan, hogy konszenzusan alapul, alapvetően mindig a legkisebb közös többszörös mellett valósul meg, tehát be kell hozni minden országot a saját érdeké szerint ahhoz, hogy lehessen dönteni. Ha nem tudnak dönteni, akkor az lesz, mi jelenleg ugye Ukrajna fegyverekkel, lőszerrel, stb. Ellátása, hogy a NATO tagállamok közül most Svédország együtt 19 támogatja a 32-ből, a többi nem, mert ebben nincs konszenzus, nem is hozták be javaslatnak, hanem azt mondták, mindenki úgy támogatja Ukrajnát, hogy a saját nemzeti politikája szerint gondolja. És akkor ez így működik, de ez nyilván nem olyan, mint hogyha egész egységes lenne a szövetség. Tehát ebből fakadóan a főtitkár személye itt fontos, mert ő neki kell állandóan egyensúlyozni, előkészíteni, meghallgatni a nemzeti álláspontokat, koncepció, vízió, tehát ilyen szempontból fontos a főtitkár személye, és ez, amiről beszélünk, ez alátámasztja, hogy kiemelt jelentőség ebben a háborús időszakban.
Történelmi félelmet említett ön itt az imént, és hát a történelmi félelemhez hozzátartozik, hogy a NATO ne terjeszkedjen Oroszország felé, mondja Oroszország, az egy hüvelyknyit se keletre tézist hangoztatja. A NATO-t bővítették, Finnország és Svédország csatlakozásával bővült a NATO. Ez biztonság vagy kockázatnövelő fejlemény?
Hát NATO vagy Európa szempontjában mindenképpen biztonságnövelő. Mert északot, Észak-Európát egészen a északi sarkig ezen országok nélkül nem lehet megbízhatóan védeni. Én csak most hivatkozok rá, mert éppen most foglalkozom a NATO stratégiai koncepciók evolúciójával, hogy már az 1957-es NATO stratégiai koncepció benne volt, hogy Svédország, ha a háború lenne, biztos, hogy a szövetség oldalára áll, és már egyébként is itt lenne a helye. Mert a geopolitikai, geostratégia elhelyezkedése olyan, hogy együtt ugye a norvégokkal, a finnekkel és a baltiakkal meg tudja akadályozni, hogy az orosz flotta a Balti-tengeren keresztül kijusson az Atlanti-óceánra. Tehát, és ugye, ahogy, amit az oroszok mondanak, ugye, hogy az volt az eredeti koncepció, hogy térjünk vissza 1997 előtt állapotra, a NATO teljeskedés az azért nem jó kifejezés, bár volt egyszerű, hogy expanziója, de nem, mert a tagállamok döntik el. Hát senki nem gondolta, hogy Svédország, Finnország tag lesz. Hát ezt senki nem gondolta, semmilyen irodalomban nem lehet olvasni, semmilyen politikai előrejelzésben nem lehet olvasni. Ez a háborúnak a következménye, hogy megváltozott egy perc alatt a közvéleménynek, meg a politikának az álláspontja, és azt gondolja, hogy inkább ott a biztonság. Hát nálunk ugye most magyar vonatkozóan mondom, amikor a rendszerváltás megtörtént, 5 forgatókönyv volt politikailag, ami többek között ilyen, hogy maradjunk meg az orosz, mint a szlovákoknál is, hogy maradjunk meg az orosz biztonság ernyő alatt, meg semlegesség, meg NATO tagság, meg stb. És akkor végig is mi lett a döntés, 92-re már, hogy euróatlanti csatlakozás. Tehát a nemzetik döntik el, a tagállamok döntik el, és ezt az oroszok nem jól mondják, mert ők döntik el. Tehát nem a NATO nyomja ezt a dolgot, még akkor is, hogyha mindig vannak nagy politikai számítások, de alapvetően a nemzet dönti el.
Ausztria és Svájc katonai semlegessége lehet jósolni?
Hát nem lehet jósolni, de igazából, mivel 4 semleges országot most a svédekkel, finnek együtt, mi mindig külön csoportként, tehát a szakértők mindig külön csoportként kezelték a békepartnerségi programba, ugye az 50 ország, ugye jelenleg mi 32 tag, akkor ugye 18 partnerország, de a 4 országot, mi a partnerországok között mindig külön kezeltük, az volt a vélemény, hogy ezek az országok teljesen megfelelnek mindenféle, ugye van egy NATO csatlakozási, bővítési határozat. tanulmányhozat, vagy jegyzőkönyv, vagy tanulmány 1995-ből, hogy minek kell megfelelni egy NATO tagnak, mindenféle kritériumnak megfelelnek, azon múlik, akarják vagy nem. Na most ebből fakadóan, hát látjuk, fölvetődött, május 18-án együtt adták be, ugye 2022-ben a két országa, május 18-án közösen adták be a kérelmet, és ugye volt február 21-én háborúnak a kirobbanása. Na most a svájciak és az osztrákok, mind a kettő nemzet, a békepartnerségű vezető állam. Tehát ott is bármikor, ha a politika úgy kívánja, bármikor tag lehet. És akkor utolsó megjegyzésem, ugye most megy az új védelmi tervezési rendszer, ezek a regionális védelmi tervek, és ma már a NATO Európának nem a NATO tagországok területét védi, hogy a régen észak-atlanti területeket, hanem euróatlanti területeket. Tehát ugyanúgy védelmi alatt van Ausztria és Svájc, mint hogyha NATO tag lenne. Tehát ez mindig az adott ország döntése, hogy politikailag hogy gondolja jobbnak, hogy benne legyen a dologba, vagy nem, de összességben, értékrendben, képességben ugyanaz, mint a többi NATO tagország. Tehát az esélye megvan, hogy egy kritikus helyzetben csatlakozzon. És akkor lezárom, hogy hosszan beszélek. Svájc ugye történelmből 1600-as évektől semleges, de azért ne felejtsük el, hogy a másik világháborút Hitler kétszer akart elfoglalni, csak véletlenül múlt, hogy nem foglalták el. Tehát a semlegesség az nem jelent garanciát. A semlegesség akkor jelent garanciát, hogyha nagyhatalmak akarják garantálni. Ha nem akarják, akkor nincs garancia.
Zárásként még egy kérdést érintsünk. Emmanuel Macron, francia elnök nemrégiben arról beszélt, hogy a nyugati országok küldjenek szárazföldi csapatokat Ukrajnába. Életszerű egy ilyen küldetés?
Hát ezzel lehet vitatkozni, hogy most kell-e, hogy ezt nagy nyilvánosság előtt akarja. Nyilván célja van bele a Macron elnöknek, hogy elindítson egyfajta gondolkodást, biztos vagyok benne. De még egyszer mondom, a NATO, én szinte biztos veszem, hogy a 99%, hogy ilyen döntés nem lesz, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy mivel Oroszországot az ENSZ-be, amikor a háború kiindult utána agresszornak nyilvánította az ENSZ közgyűlés, az alapokmány szerint nemzetközi jogilag bármelyik tagállam segítheti a megtámadottat. Bármelyik tagállam. Na most, tehát nemzetközileg ez abszolút rendben van. Itt most az a probléma, hogy oké, franciák hivatkoznak majd az ENSZ alapokmányra, csak ugye nem lehet eltekinteni attól, hogy őnekik NATO sapkájuk is van. És ugye ez viszont eszkalációt okozhat.
Igen, de beszéljünk akkor erről, hogy egy ilyen NATO sapkás katona az egy másik államnak a területén mit tehet? Milyen műveletet hajthat végre anélkül, hogy ne ütközzön ez a nemzetközi jogba?
Hát ugye a reálisan beszélünk, ma is vannak, csak ugye vannak külföldiek, nem hivatásos, tehát nem jogviszonyban lévő katonák, de vannak. Meg civilek, akik kezelik a fegyverrendszert, meg hírszerzők, meg különleges műveletiek, meg összekötők, meg kiképzők, ma is vannak. És ami még lényegesebb, hogy ma is vannak, ugye van ez az úgynevezett ukrán légió, amit ugye még valamikor 22 tavaszán hirdetett meg az elnök, és ott az ukrán légió, én is most olvastam, hogy 300 francia harcol. Lengyel dandár van, csecsen zászlóalj van, krimi zászlóalj van. Tehát magyarul, de ők ugye zsoldosok, tehát, de nem NATO, tehát nem NATO. Most a franciáknak, ugye nézzük a fejleményeket, már vezérik a főnök nyilatkozta éppen nem régen, hogy a francia hadsereg készen áll mindenféle küldetés végrehajtására, és egy hónapon belül egy hadosztályt tud telepíteni bárhova. Mert ugye azért a franciák azért tudni kell a francia politikáról, én azért szeretem a franciákat, mert ők képviselik végig a NATO-ban, ez vissza lehet menni 1949-ig, az úgynevezett európai szállat, vagy európai érdeket. Tehát őnekik a politikájuk mindig olyan volt, hogy európai szempontból nézték. És néha ez durva volt, emlékezünk, hogy Gödögol azt mondta, hogy akkor ki lehet, el lehet menni 1966-ban, mert nem tudott megegyezni, hogy hogyan ki döntsön az atomfegyverek alkalmazásáról. És akkor kipaterolta az egész NATO-t. Ott kellett vagyni a NATO központnak, a harászati parancsnokság, mindenféle intézménynek, Párizs meg környékét, és elkezd venni Belgium, Olaszországba, máshova. Tehát most is itt az a helyzet, hogy amikor a francia ezt mondja, ő Európáról gondolkodik. Mert itt az igazi probléma az, hogy mi van akkor, ha az Egyesült Államok bénakacsa, mint hogy most látjuk. Akkor mi van? Tehát magyarul Európának menni kell tovább. Ugye most láttuk, elfogadták, hogy sose volt ilyen, elfogadták az európai hadipari koncepciót és tervet, növelik a képességeket, és robog előre a európai hadsereg koncepció, ami még nincs asztalon, de az Európai Védelmi Unió az már asztalon van. És ebben a franciák domináló, meghatározó kezdeményező szerepet játszunk, hogy létrehozták azt az új politikai közösséget, nem tudom, 2020-ba, stratégia autonómia egyes számú harcos a Franciaország. Tehát sok minden zajlik egyszerre, csak mondom, itt a nehézség az, hogy amikor azt mondjuk, hogy NATO ország csapatokat küld, ugye abban a pillanatban az asszociálódik az, hogy a NATO lép háborúba, pedig ez nem. Két oldal alapon, ENSZ alapok alapján is belépett a háborúba. Kérdés az, hogy ezt elhiszik az oroszok, és hogy mennyire eszkalálhatja ezt esetleg ez a döntés a háború. Tehát is ez a nagy kockázat. Ezért ugye mindenki óvatos vele, de elindult az erjedés. Tehát itt az a lényeg, hogy ezzel foglalkoznak, kommentálnak, látjuk, hogy a osztály vagy a német tábornokok beszélgetését. Tehát magyarul európaiak elkezdtek foglalkozni Európa védelmének a kérdéseivel, pedig az Európa védelme a törvények, meg az ENSZ, meg a, nem az ENSZ, bocsánat, a NATO, meg az EU szerződések alapján a NATO-nak a dolga, a külső támadásért. De foglalkoznak vele, mert bizonytalanság van a transatlanti oldalon.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy NATO főtitkár kerestetik, Jens Stoltenberg leköszön, Mark Rutte vagy Klaus Johannis államfő, egyelőre ők a két bejelentkező erre a tisztségre. Orosz-ukrán háborúról beszéltünk utána. A következő NATO főtitkárnak mekkora felelőssége lesz az orosz-ukrán háborúban? Tehát az orosz-ukrán háború még sokáig ott fog lebegni a NATO döntéshozóinak az asztalán?
Hát nagy valószínűséggel sajnos igen. Tehát ugye most Putyin megerősödött a 87%-os választási eredmény kapcsán, ugye gazdaságilag, hadipari szempontból, humán erőforrás tekintve, hogy képes évekig folytatni a háborút. Ugye ezért ugye erősíteni kell a Ukrajnát, és ugye Ukrajnának a elsősorban a technológia, tehát mert ugye humán erőforrás, az mondjuk beszéltünk eddig, az egy problémás terület, de a technológiára megerősítik úgy, hogy képesek lesznek megsemmisítő harcászati vagy hadmereti szintű csapásokat mérni, tehát ami megakadályozna a frontális áttörést és egyfajta gyors inváziós előretörést, akkor igazából a háború az sajnos folytatás sokáig is. Ebből fakadóan az új főtitkárnak, hát ez lesz a egyes számú feladata. De a főtitkárnak is mindig egyesülni kell, mert neki önvéleményt kell alkotni, amilyen általában mandátuma van, mert ugye őnek az Észak-Atlanti tanácsnak van alárendelve, bár az vezeti, de igazából tagállamoknak van alárendelve. Tehát őnek állandóan egyensúlyozni kell, hogy megfeleljen a nyilatkozata, meg a NATO döntés az amerikaiaknak is, megfeleljen Romániának, meg Hollandiának, meg Magyarországnak. Tehát ebből fakadóan tehát a szerepe nagyon nagy, és nyilvánvaló, hogyha most maradunk, hogy ez a két politikus van a végső jelölés mögött, mind a kettő nagyon komoly kormányzati, nemzetközi tapasztalattal rendelkező politikus, tehát olyanok, akik képesek ráadásul ugye top szinten, mondjuk egy védelmi miniszter, külügyminiszter jó, hogy gyengébb lenne, tehát top szinten képesek konzultációt folytatni, konszenzust építeni, és a jövő terveit formálni, alakítani, ami támogatást kap a tagállamok részéről.
Dr. Szenes Zoltán, Magyarország korábbi vezérkari főnöke, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok!